Köszönöm szépen. Szeretném megnyugtatni a jelenlevőket, hogy nem tudom helyettesíteni a püspök úrnak a szavait, úgyhogy ha valaki azért jött, hogy elsősorban őt hallgassa, akkor türelmet, megértést kérek tőle, hogy engem is kénytelen lesz végig hallgatni. És miután Heidl György azt mondta, hogy arról beszélek, amiről akarok, hát így arról fogok beszélni, amiről akarok. Ő azt mondta itt bejövetelkor, körülbelül 4,5 perccel ezelőtt, hogy ő az igazságnak a filozófiai fogalmáról beszélt volna. Én meg azt mondtam, hogy miután nem vagyok filozófus, azért nem fogok arról beszélni. Viszont görögkatolikus pap lévén mégiscsak az ember saját liturgiáján belül belebotlik néhány olyan liturgikus aktusba és kifejezésbe, amelyik az igazság szóval foglalkozik, illetve az igazság köré próbálja építeni az imádságot. Az egyik ilyen, amelyik a liturgiának egy nagyon-nagyon központi helyén, az utolsó vacsoráról való megemlékezés és a Szentlélek leesdése után hangzik el, kérjük, hogy emlékezzen meg Isten. Hát a görög szöveg csak azért van ott, hogy mutassam, hogy le tudtam írni. Viszont az utolsó, a következő sor az ennek a szövegnek megpróbálja a pontos értelmét visszaadni, aki nem akarok népszámlálást rendezni, hogy hány görögkatolikus van itt, de aki görögkatolikus, az rájöhet arra, hogy nem pontosan így hangzik el a liturgiánkban. Ez a fordításnak ugyan a hibája, bár semmit nem von le a liturgikus imádságnak az értékéből. Tehát az első között emlékezzél meg, Urunk, most így mondjuk, hogy Fülöp érsekünkről, és add, hogy békességben hosszú időn át helyesen, csordújtatlanul hirdesse szent egyházaidnak igazságod, becses, üdvös igéjét. Az első gondolatom az volt, hogy megütötte a fülemet az igazság szó, és elkezdtem lapozni, és rádöbbentem arra, amire hát rájöhettem volna én 50 évvel ezelőtt is, de nem jöttem rá, hogy az utolsó 5 szó, illetve 6 szó, ez nem más, mint egy idézet a második Timóteus levélből. Azt mondja Szent Pál Timóteusnak, hogy helyesen hirdesd az igazságnak az igéjét, de azért ezt is ki lehetne egy kicsit bővíteni, majd talán később még, ha nem galoppírozom el magamat az időben, akkor arról is beszélek. A lényeg tehát az, hogy az igazságot meg lehet közelíteni. Az igazság ebben az értelemben nem az, mint amit hétköznapi értelemben veszünk. Mikor valaki megkérdezte tőlem, egy barátom, kortársam, hogy miről fogok beszélni, mondtam az igazságról, akkor rögtön elkezdte, hogy mondd, mi az igazság. Mondom, te is Kovács Katit hallgattál. De nem erről van szó, hogy két ember között igazat kellene tenni, és ezt tudjuk, hogy jogászoknak is megmondják, hogy amikor elvárják tőlük, hogy tegyenek igazságot, akkor azt mondják, hogy ők nem igazságot szolgáltatnak, csak jogot szolgáltatnak. Nos, az igazság tehát valami más, és úgy látszik, hogy valami mélyebb dolog. Először is van, másodszor lehet átadni, lehet hirdetni, harmadszor pedig vannak olyan tulajdonságai, amely nélkül bizony csak konvenció lenne. Nyilvánvaló, hogy az igazság szeretné azt jelezni számunkra, ez a fogalom, hogy ez megfelel a valóságnak, megfelel a realitásnak. Ez nem egy elképzelt dolog, nem egy olyan elvont fogalom, amit bármire rá lehetne húzni, de ugyanakkor azonban az ember képes megragadni legalábbis azt, hogy van, és hogy ez mennyire mély, mi a tartalma, hát erről beszélhetünk. Miután a liturgiában van erről szó, természetesen az igazság itt nem csupán azt jelenti, hogy vannak vallásos tételek, amiket el kell fogadni, hanem miután a liturgia kellős közepén hangzik el, ez az igazság nem más, mint ami maga a mi Úrunk Jézus Krisztus. Ő az, akit értelemmel is meg lehet ragadni. Ő az, akit hirdetni kell, és hozzá van téve, hogy aki hirdeti, az hogyan csinálja, és hogy minek az erejével csinálja, hát Isten ad neki erőt hozzá, hiszen ha megemlékezik róla, akkor megadja neki azt a képességet, hogy ezt az igazságot hirdethesse. Jézus Krisztus nagyon sokat, hogy úgy mondjam, kínlódott azzal, a Szent János evangéliuma jó részt erről szól, hogy hogyan is értelmezzék őt, kicsoda is ő. És ő elmondja azt, hogy ő nem más, mint az, aki elvezet az igazságra, az Atyához vezeti az embereket, és ugyanakkor a Szentlélek erejével, hiszen a Szentlélek az igazságnak a lelke. Nem tudom, hogy a udvardi püspök úr miről beszélt volna, én ezt nem akarom kiváltani, majd máskor erről biztos sokkal avatottabban tud beszélni biblikus szempontból. Én csak azt szeretném elmondani, hogy ezt a Jézus Krisztust nem csupán azok hirdethetik, akik találkoztak vele, akik értelmezték az ő cselekedeteit, hanem az egyházban hosszú időn át, jelenleg éppen most majdnem 2000 év óta, ezt az igazságot tovább lehet adni. Ennek a továbbadásnak azonban nem könnyűek a körülményei, hiszen az emberek az igazság alatt sok mindent értenek. Ugye, itt van közöttünk Somos professzor úr, aki Origenésznek, egy 3. századi elejé keresztény írónak könyvét fordította le, a Celsus ellen című könyvét. Celsus egy pogány filozófus volt a 2. századnak a közepén, aki megírta az úgynevezett Igaz beszéd című művét, vagyis levántja a leplet a keresztényekről, hogy azok mennyi valótlanságot, hazugságot mondanak, és ennek a pogány szerzőnek, aki filozófus volt, úgy látszik elég nagy volt a sikere ahhoz, hogy évtizedekkel később egy keresztény szinte lelkiismeretbelileg kötelezve érezze magát arra, hogy erre válaszolni kell, ezt nem lehet szó nélkül hagyni, és igazából erre az idézőjelbe tett igaz beszédre válaszol Origenész a tényleges igazsággal. Nem csak arról van szó, hogy egyes dolgokat helyre kell tenni, hanem valaki a szóbeli beszéddel és igazságnak tartott mondatokkal szemben magát, az élő igazságot állítja, Jézus Krisztust, aki megcáfolhatatlan, hiszen nem csak egy múltbeli személyiség, hanem él, van, jelen van az ő egyházában, tehát lehet róla olyan információkat mondani, amit az, aki ezt nem fogadja el, az nincs ennek a birtokában. Origenész nem volt püspök, nem volt a hierarchiának ilyen értelemben tagja, mégis az egyház egészében élve hiteles választ ad arra, hogy mi is az igazság. Ez a mi is az igazság nálunk azért úgy hangzik, hogy ki is az igazság, de hogy ez az igazság, ez nem csak egy szűkörű valami, az bizonyítja az egyháznak a története. Nevezetesen az, hogy nem csak azt mondjuk, hogy van a Szentírás, amely leírja Jézus Krisztusnak a tanítását és cselekedeteit, hanem el kell mélyíteni, el kell gondolkozni azon, hogy kivel is állunk szembe. Az igazság ugyanis nem csak az Istenre vonatkozik, az igazság vonatkozik minden dologra, ami a világban van, azzal a különbséggel, hogy vannak dolgok, amiről ha nincsen ismeretünk, nem baj, például a csillagászathoz nem értek, és ha jó Isten megengedi, nem is fogok, de az életünk céljával kapcsolatos dolgok, azok nélkülözhetetlenek, és ezért az ahhoz kapcsolódó igazság fogalmat állandóan forgatnunk kell, állandóan csiszolnunk kell, állandóan tovább is kell adni. Azért vetítettem ezt ki, attól függetlenül, hogy szerettem volna eldicsekedni az én görög tudásommal, hogy milyen az igazság. Először is ugye helyesen kell hirdetni. A helyes az nem csupán a megfogalmazásra áll, hanem arra, hogy ez mint egész megállja-e a helyét. És ezért itt a csorbítatlan szó az, ami fölhívja, amire föl kell hívni a figyelmet, amelyet a görög szövegben egy szóon nevű szó jelez, vagyis olyan, ami megmaradt teljes egészében. Gyermekkoromnak egyik nagy élménye volt, hogy Nemzeti Színházban láthattam az Ember tragédiáját Pesenyei Ferenccel és Szörényi Évával, hogy ez valakinek mond valamit. Ez ugye 1953-ban volt. Ebből ki lehet deríteni, hogy én körülbelül hány éves vagyok, de nem ez a fontos, hanem az, hogy nem is akartam kimenni a szünetben, mert annyira lebilincselt ez az egész, és hát később is statisztáltam ebben a műben, és ugye ott a bizánci színben szó van arról, hogy a pátriárka vallatja az eretnekeket, illetve hát Tankrédot, hogy mit hiszel, a homoousziost, vagy a homoiousziost, és akkor hát mondja Tankréd, hogy egy I betű miatt. Hát, amikor hittanra jártam, hittan tanárom, Medvigy Mihálynak mondtam ezt az egészet, és akkor mondtam, hogy én tényleg ez az I betű, azt mondja, figyelj, de az igaz meg a gaz között csak egy I különbség van, de nem mindegy, hogy neked mit azt mondják, hogy te igaz ember vagy-e, vagy gaz ember. Ez úgy helyre tette a dolgot, de azért ez a homoousius meg homoiousius, ezt én nem nagyon értettem akkor még, hát később az ember tanult róla, hogy most Jézus Krisztus igazából egy lényegű az atyával, vagy pedig csak hasonló hozzá. És lehetne mondani, hogy hát ez szófacsarás, mert hát mit érdekel ez engem? Hát Jézus Krisztus tanít, meg meggyógyít, meg meghal, fölmegy, föltámad, fölmegy a mennybe, majd el fog jönni, de most mit kell ilyen szavakkal játszani? És akkor, amikor azért a tanulmányaim adtak némi támpontot ahhoz, hogy az ember elmélyedjen, akkor azt mondja, hogy na igen, de mit tud nekünk adni egy olyan valaki, aki bármennyire is nagyon-nagyon hasonlít az Istenhez, de mégsem az Isten. Tehát a valóságát elemeznünk kell, és ezt a valóságot megpróbáljuk valahogy szavakkal kifejezni, amiről természetesen tudjuk azt, hogy gyönge emberi szavak, lehet szembeállítani vele valamit, de hát már egy régi közmondás is mondja, és ezt ugye pontosan ebben a kontextusban itt a homoiousziosszal kapcsolatban Nazianzi Szent Gergely mondja, hogy azt mondja, a szó a szóval harcol, de az élettel. Egyetlen szó sem tud küzdelembe kelni. Mert az élet az annál sokkal, de sokkal több. A valóság a sokkal, de sokkal több. Az igazság az megmutatkozik akkor, amikor le tudja hengerelni a szavakat, és ez az igazság, ez nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát nem lehet letagadni belőle egy részletet, csorbítatlanul egészben kell átadni, így kell helyesen hirdetni az igazságnak az igéjét. Látunk benne az utolsó görög sorban az első négy betű az, hogy ortotomunta. Ez az ortos szó, ez azt jelenti, hogy egyenesen, nyíltan, őszintén, igazon. És hát azért ebbőlnek a szónak a használatával két olyan fogalommal kell, hogy megismerkedjünk. Az egyik az ortodoxia, a másik az ortopraxis. Vagyis a helyes, igaz tanítás és a helyes, igaz gyakorlat. És amikor azt mondja, hogy ortotó mundaton logonti sziszeli fiász, akkor azt akarja mondani, hogy nem csak szóval kell hirdetni az igazságot, hanem annak az útján kell járni, azt kell képviselni, tehát a szavaknak és a magatartásnak meg kell egyezniük egymással, egyik hitelesíti a másikat. A helyes tanítás önmagában csak szó ismétlés lenne, hogyha közben az életünk nem támasztja ezt alá, és miután a liturgiában van erről szó, azt kérjük a Szentlélektől, hogy ihlessen bennünket olyan bátorságra, olyan önmegtagadásra adott esetben, hogy az Isten szavát minden esemény, vagy minden körülmények közt képviselni tudjuk. Csorbítatlanul becses igéje van az igazságnak. Vagyis görög szóval az entimos annyit jelent, hogy értéket hordozó. Ma ezt nagyon szoktuk emlegetni, minden értéket hordoz, mindenben ismerik fel az értékeket, de nagyon sokszor ezek az értékek valahol a levegőben lógnak, és az emberek vitatkoznak vett, hogy melyik az, amelyik elsőbbrendű, melyik az, amely háttérbe szorítható, de valójában az értékeknek a gyökere az nem más, mint az Istennek a végtelen gazdagsága és szeretete. Ebből fakad minden. Jóság, szépség, kegyelem és egyebek, amiket lehet szavakkal variálni, a teológia ez nagyon ért, különben nem tudná 6 fél évben tanítani, de nem ez a lényeges, hanem az, hogy minden értéknek, az igazságnak a gyökere, az megint maga Jézus Krisztus, aki úgy áll előttünk, akit nem lehet megfogni, mert azt mondja, hogy ki vádolhat közületek, valaki is bűnöl engem. Nem védi magát, de amikor ott áll Pilátus előtt, akkor azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról, mármint az életemmel. Mondhatnánk azt is, nem az az egy-két halott feltámasztás fogja neki megadni az értékét, hanem az, hogy az életét oda tudja adni. És ez az, ami igazi érték. Ezért mondjuk azt, hogy ez egy az üdvösségnek a becses igéje, az igazságnak becses igéje, és ez a becses ige, ez mindig is elrendezi bennünk az igazi értékrendet. Megpróbál helyre pofozni. Az ember az életében sokszor kell, hogy átgondolja azt a listát, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami kevésbé fontos. Amikor elmegyünk a templomba, akkor nem csupán egy vallásos aktuson veszünk részt, hanem összehasonlítom az én életemet azzal, amit az Isten nyújtani akart nekem. Tehát állandóan van lehetőségem az alakítást, az igazsághoz való alakulásra, és minél inkább alakulok ehhez, annál inkább igazzá válok. Igazzá válok, mert erre szüksége van a világnak, hogy az üdvösségnek az igéje, az igazságnak az igéje, az emberekben is foghatóvá legyen. Lehet persze, hogy akik így élnek, azok mondjuk filozófiailag vagy elméletileg nincsenek annyira tisztában a dolgokkal, de ezt a megtestesült igazság, aki mondta magáról, hogy ő az út, az igazság és az élet, az nem követelte meg, nem értelmiségieket akart maga köré gyűjteni, hanem olyanokat, akik elfogadják őt minden körülmények között. És a harmadik jelző pedig az üdvös ige. Tudom, hogy ez a szó, hát ez nagyon, nagyon egyháziasan hangzik, ezt a hétköznapi szóhasználatunkban, hát egyszerűen nem fér bele. Azt akarja elmondani, hogy aki az igazsággal kapcsolatban van, az a hügiá szó, görögül, hügiá, az, hát mi így mondanánk, ugye a higiéniában, egészséges. Tehát aki az igazsághoz ragaszkodik, az igazából egészséges valaki. Abban az értelemben is, hogy egy teljes, egészséges, de úgy is, mint aki képes szembeszállni a hamissággal, képes szembeszállni a bűnnel, az igazság az önmagának is kiharcolja a maga helyét. Nem kell félteni attól, hogy egyszer majd háttérbe szorítják. Igaz, lehetnek olyan történelmi korszakok, idők, amikor látszólag úgy tűnik, hogy nem tud érvényesülni, de hát Jézus azt mondta, hogy ne féljetek, mert én legyőztem a világot. Ez az igazságnak az igéje, amelyet helyesen, csorbítatlanul, becses, üdvös dologként kell hirdetni, ez igazából azt akarja megmutatni, hogy az igazság, mert Jézus Krisztus kimeríthetetlen. Vagyis mi azt mondjuk, hogy titok, azt mondjuk rá, hogy misztérium. Nem kell tehát attól félni, hogy az igazságot le lehet úgy határolni, hogy vele szemben majd egy másik igazság is érvényesülhet, egyenrangú, és akkor az emberek majd választanak közüle. Ez az igazság, ez titok. És miután mélységes titokról van szó, ezért egyre mélyebben tudunk benne elmélyedni, és ráébredsz bennünket arra, hogyha mi az Isten képére vagyunk teremtve, akkor mi is hordozzuk az igazságot, és mi is titkok vagyunk. Nem kell tehát attól félnünk, hogy ezt a titkot, ezt valaki elveheti tőlünk. Ez benne van az életünkben, ez az Isten így adott meg bennünket, hogy ha egyszer az ő képére vagyunk, akkor ugyanúgy titkosak vagyunk, és persze mindazokat a dolgokat, amelyeket Istenről elmondhatunk, a jóságot, szépséget és egyebet, annak is benne van, bennünk megvan a gyökere, de megvan az igazságért is. Nem kell tehát félni, képviselni az igazságot. Nem harsányan, nem agresszíven, nem kioktatva, hanem úgy, hogy mi magunk érezzük azt, hogy a Krisztus egyre közelebb tudja hozzánk hozni az igazságot. Nagyon sokszor a szavainkban dadogunk. Az egyháznak a történelme azt bizonyítja, hogy bizony néha egy-egy szónak, egy jó, helyes, vagy a korban megfelelő szónak a megfogalmazása sok-sok vitába tellett, sok-sok időt igényelt, és hát az elfogadottsága, a recepciója is bizony nem egyik napról a másikra ment. Ezt igazolják az egyetemes zsinatok, ezt igazolják, hogy vajon, ha megkérdezték, hogy kicsoda Jézus Krisztus, akkor nem csak elég azt mondani, hogy Isten is, meg ember is, hanem ez hogyan is van, hogyan is jön össze egymással, és akkor kiderül, hogy ez egy titokzatos dolog, amelyet mi megpróbálunk legtöbbször negatív kifejezésekkel illetni, hogy az isteni és az emberi természet ő benne nem is lehet elválasztani, de nem is lehet összekeverni, és az ember akkor kérdezi, hogy ez milyen modell alapján képzeljem el, és akkor azt mondjuk, megpróbálhatod modell alapján képzelni, de az nem lesz az igazság, az csak valamit sejtett belőle, de ne add föl. Ettől még te Jézus Krisztus teljes valóságában részesülhetsz. És jövök, én teológusként nem mondhatom másképpen, hol? Ott, ahol ezek a szavak elhangzanak, a liturgiában, ott, ahol Jézus saját magát adja, mindenféle magyarázat nélkül, nem kell hozzá egy csomó jelző, egyszerűen azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem. A görög papszentelésnek van egy momentuma, amikor a mi atyánk előtt a szentelő püspök vesz egy darabot a szentesből, átadja az újonnan szenteltnek, és azt mondja, hogy vedd ezt a zálogot, és őrizd meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelének a napjáig sértetlenül. Az ember kezébe veszi megőrizni sértetlenül. Hogy is van ez? Milyen értelemben sértetlenül? Hát nem, hát magamhoz kell vennem. De ha magamhoz veszem, akkor magamat is sértetlenül kell megőriznem. És nem csak most néhány percre, néhány napra, hanem az idők végezetéig. Miért tehetem meg ezt? Mert akit magamhoz veszek, az valójában nem én részesülök benne, hanem ő az, aki magába olvaszt engem. És akkor rájövök arra, hogy itt titok van. Lehet ezen gondolkozni, lehet regényeket írni, lehet teológiai értekezéseket írni róla. Egy biztos, egyre inkább tudok úgy beszélni az Istenhez, az igazságról, hogy esetleg a szavaim elhallgatnak. Csendben vagyok. Egy második századi püspök, Antiohii Szent Ignác mondja, hogy Krisztus az Isten csendjéből megszületett ige szó. Kimondhatatlan, mégis kimondjuk, láthatatlan, és mégis láthatóvá válik. És mindaz, ami a mi emberi szavainkkal összeférhetetlen, az kiderül, hogy ő benne teljes egységben van, mert hiszen ő maga az igazság. Remélem, hogy a mi igazságunk is. Köszönöm szépen.